Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, ez itt a Bűnesetek Podcast, valós bűnesetek feldolgozása. A mostani adásban egy fiatal amerikai nő történetébe pillantunk bele, aki brutális módon vesztette életét annak ellenére, hogy igyekezett ahhoz pozitívan állni és jobbá tenni mind maga, mind pedig a lánya számára. A nyomozás, amennyire egyértelműnek indult, legalább annyira fordult fel fenekestül a végére. Gyanúsítgatások sora és elhúzódó igazságszolgáltatás. Ez Heather Bogle története. április 9-én az Ohio állam északnyugati részén fekvő Fremont kisvárosban René McLaughlin furcsa hírt kapott. Miszerint unokájáért, Mackenzieért nem mentek az iskolába. Mackenzie-t általában édesanyja, Heather, McLaughlin lánya hozta, vitte. Valamilyen oknál fogva Heather aznap nem jelentkezett. Ezt a nagymama aggasztónak találta, mivel aznap hajnalban ő is sikertelenül próbált kapcsolatba lépni vele. Hajnal 2-kor rákérdezett, hogy hazaérte már, és miután nem kapott választ, 3-kor újból ráírt. Normál esetben furának hatna egy kora hajnali üzenetváltás, de tudva azt, hogy Heather éjszakai műszakban volt aznap, érthető. Az, hogy nem válaszolt, hajnalban nem tűnt furcsának, de azzal együtt, hogy a lánya nem ment az unokájáért, azt az érzést keltette benne, hogy valami nagyon nem stimmel. René napközben folyamatosan próbálta elérni a lányát, és remélte, hogy Heather válaszolni fog az üzeneteire. Délután 2:30-kor rákérdezett újból, hogy ki fog végül Mackenzieért menni az iskolába. De mint hiába. Heather nem válaszolt. Ez egyáltalán nem volt rá. Szuper elhivatott szülő hírében állt, aki tápolói tanulmányai mellett kemény gyári munkát is vállalt a helyi Whirlpool üzemben, hogy jobb életkörülményeket teremtsen magának és Mackenzie-nek. Ilyet egyszerűen nem csinálna. Még annak ellenére sem, hogy éppen egy sikertelen záróvizsga miatt tervei megtorpantak és kicsit maga alá került. Egyszerűen nem az a fajta volt, aki feladja. A nap folyamán, még április 9-éről beszélünk, René jelentette Heather eltűnését a Sandusky megyei sheriff irodának. A hatóság szerencsére nem vesztegette az idejét és azonnal megkezdte Heather és az ő 2003-as sötét-zöld Oldsmobile-jának keresését. Az autót nem találták a Whirlpool üzem parkolójában, ahol annak lenni kellett volna, a Heather még, esetleg dolgozik, vagy valami a gyárban történt vele. De nem találták sem a helyi bárok környékén, sem pedig az ex-barátja házánál. A korai rendőrségi riportok nem említik, hogy ellenőrizték-e Heather saját házánál, de valószínű, hogy azt megtette édesanyja, René. Másnap, április 10-én a rendőrség a helyi médián keresztül fordult a lakossághoz segítségért, ahol elmondták, hogy Heather-t utoljára reggel 6:17-kor látták, amikor is végzett a munkájával. Ezt a gyár kijáratánál elhelyezett térfigyelő kamera is rögzítette. Farmert, neonsárga pólót és fekete, rózsaszínű cipőt viselt. Telefonja GPS adatai alapján az utolsó ismert tartózkodási helye Green Springs, ami körülbelül 10 perc távolságra van az üzemtől. 9:20-kor viszont a telefonja már ki volt kapcsolva. Még aznap este, kicsivel 24 órával Heather eltűnését követően a rendőrség név nélküli telefonos tippet kapott, hogy a keresett autót megtalálják a Somerton apartman ház előtt a Hickory Street-en, ami viszont csak 5 percre van Heather munkahelyétől. A hívó bediktálta az autó rendszámát, ami egyezett a keresettével. A rendőrség nagy erőkkel a helyszínre vonult ellenőrizni a járművet, ahol megbizonyosodott arról, hogy a szóban forgó autó bizony Heather Bogle tulajdona. Amikor felnyitották annak csomagtartóját, borzasztó látvány tárult eléjük. A csomagtartóban megtalálták Heather-t közel magzati pozícióban, összekötött kezekkel, holtan. Az eltűnésekor viselt ruha helyett csak egy nagy, piros Mickey Egeres póló takarta a testét. A riportok nem említik, hogy a túlméretes póló alatt viselt volna bármilyen fehér neműt, amikor megtalálták. Annak ellenére, hogy a halál okát egyből nem lehetett meghatározni, a testen található brutális fizikai bántalmazás nyomok egyértelművé tették a rendőrök számára, hogy már nem egy eltűnt személy után nyomoznak, hanem egy gyilkossági ügyben. A csomagtartóban nem találták bizonyítékokat. Sem vért, sem töltényhüvelyt, sem DNS-t. A helyszín teljesen tiszta volt. Egy teljesen átlagos csomagtartónak tűnt. Pika kábel, cipő, zacskó, jégkaparó. Takarításra utaló nyom sem látszott, ami arra enged következtetni, hogy Heather nem élve került oda. Ellenkező esetben valamilyen nyomnak maradni kellett volna, még ha csak a kötésből szabadulni próbáló áldozaté is. Bár első körben Heather ex-barátjánál keresték az eltűnt autót, ennek ellenére nem ő volt az, aki a nyomozók célkeresztjébe került, miután megtalálták a holttestet. A rendőrség érdeklődését Heather ex-barátnője, Carmella Badillo keltette fel. Carmella volt Heather első azonos nemű kapcsolata. Munkatársakként ismerkedtek meg, nagyjából egy évet jártak együtt, és kevesebb, mint egy héttel az eltűnést megelőzően szakítottak, ami mindkettőjüket megviselte. Az ominózus napestején is veszekedtek, durva, fenyegető üzeneteket és hívásokat váltottak egymás között. Heather halálának tükrében érthető volt, hogy a rendőrség miért is kezdte a nyomozást Carmellánál. Viszont miután ellenőrizték telefonját és kihallgatták, a nyomozók biztosak voltak, hogy ki is lehet őt húzni a gyanúsítottak listájáról. Érdekes módon Heather ex-barátjának neve fel sem merült a nyomozás során, mint lehetséges gyanúsított. Carmella meghallgatásával egy időben a rendőrség megkapta a boncolási jegyzőkönyvet, és amit abban találtak, még a sokat tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette. Heather-t kétszer hátba lőtték, és a tüdejébe fúródott golyók okozták a halálát. Ezen felül ütéstől származó bevérzéseket találtak az arcán, a homlokán, a szemei körül, az állán, a kezein és a lábain. Védekezésből származó nyomok voltak a kezei hátsó felén, valamint sérülés a nyelvén. Ezeken felül kötélnyomokat is találtak a csuklóján és a bokáján, amiből arra lehetett következtetni, hogy halál előtt gúzsba kötötték. A nyakán is látható volt valamiféle félhold alakú benyomódás. Szexuális bántalmazásra utaló nyomokat viszont nem találtak. A sérülések együttesen arra utaltak, hogy a bűntény dűtől és érzelmektől vezérelve követték el. A leghátborzongatóbb mégis az volt, hogy bárki is ölte meg Heather-t, haját felemásan levágta, vagy inkább lesarabolta, néhol egészen a fejbőréig. Körmeit visszavágta a körömágyig, gyakorlatilag eltüntette azokat. Ami, ha az áldozat még magánál volt, biztos, hogy pokoli fájdalommal járt. A gyilkos jó eséllyel a dulakodás közben köröm alá került DNS bizonyítékokat akarta ezzel eltüntetni, tudván, hogy idővel meg fogják találni a testet. Erőfeszítései ellenére a rendőrség értékelhető DNS talált Heather köröm maradéka alatt. A nyomozást a megtalált autó helyszínére fókuszálták. A vezető detektív Sean O'Connell a média elé tárta a rendőrség elméletét, miszerint Heather járt az apartmanház komplexumban, mielőtt meghalt, bár ennek körülményei még nem tisztázottak. A holttest megtalálását követő 6 nappal a rendőrség 5000 dolláros jutalmat ajánlott fel a nyomra vezetőnek, és kijelentette, hogy több lehetséges gyanúsított után is nyomoznak. A felajánlott jutalom a brutális gyilkosság ténye és a kisváros összetartása folyamatosan terítéken tartotta az ügyet a helyi médiában, aminek köszönhetően a rendőrséghez használható tippek kezdtek befutni. Az egyik ilyen tipp a nyomozókat egy Green Springs kürterületén található elhagyatott épülethez vezette, ami beleesett Heather mobiljának utolsó ismert tartózkodási területébe. A rendőrség hullakereső kutyákat is bevetett annak reményében, hogy vér vagy egyéb emberi maradványok nyomait találják, tudván azt, hogy Heather nem a csomagtartóban halt meg. Sajnos a kutyák semmit sem találtak. Ennél érdekesebb, hogy a rendőrség szintén hullakereső kutyákkal vizsgáltatott át egy lakást az autó megtalálási helyszínénél lévő Summerton apartmanházban. nem végigkeresték az épületet, hanem egy bizonyos helyre mentek. Nagy valószínűséggel valamiféle kapcsolatot véltek feltedezni az ott lakók és az áldozat között. Ráadásul ez nem is az első alkalom volt, hogy ebben az ügyben a rendőrség ezt a lakást kutatta. Miután az első házkutatás során nem találtak semmit, tértek vissza kutyákkal a helyszínre. A rendőrség semmilyen információt nem közölt azzal kapcsolatban, hogy ki vagy kik laknak ott, vagy hogy miért és hogyan került a lakás az érdeklődésük középpontjába. A második kutatás kezdetekor viszont a K9-es kutya jelzett a bejárati ajtónál. És ez innentől válik még érdekesebbé. Annak ellenére, hogy a kutya szagot fogott, ami ugye emberi maradványokat feltételez, a rendőrség semmilyen nyomot sem talált arra vonatkozóan, hogy Heather a lakásban járt, vagy ott bántalmazták volna. Marihuánát és, ahogy fogalmaztak, pár doboznyi bizonyítékot foglaltak le. A nyomozást első oldalon hozta minden híradás Sandusky megyében, aminek közössége összefogott Heather családjáért. Kiváltképpen lányáért, aki az édesanyja nélkül kell, hogy leélje majd életét. Heather munkatársai is megemlékezést és gyűjtést szerveztek. Mind abban bíztak, hogy a rendőrség gyorsan megoldja az ügyet, és a gyilkos hamarosan a bíróság elé kerül. A nyomozás első hónapjában úgy tűnt a rendőrség jól is halad az ügyel. Leszűkítették a lehetséges gyanúsítottakat, és egyesével kihallgatták őket. Biztosak voltak benne, hogy a nagy áttörés hamarosan be fog következni. Május 8-án, majd napra pontosan egy hónappal Heather eltűnését követően, a Sandusky megyei sheriff a gyilkosságiakkal karöltve kutatott át egy házat Fremontban. Heather gyilkossága kiemelt profilú ügynek számított a környéken, és a rendőrség igyekezett balanszírozni az elegendő tájékoztatás és az érzékeny adatok visszatartása közt. Ezt az információt viszont megosztották a nyilvánossággal, sőt, azt is elmondták, hogy mi történt a házkutatás során. A ház bérlőinek egyike az a Kiana Bor, aki nemrégiben még a Somerton Apartman házban élt, és bizony az ő lakását kutatták át ott is. Ő ugyanis a rendőrség szerint a legígéretesebb lehetséges elkövető. Ezek után többször kihallgatták, és DNS mintát is vettek tőle. A rendőrség ezt mind nyilvánosságra hozta, ezzel azt is mutatva, hogy haladnak az üggyel. O'Connell, a vezető nyomozó, meg volt győződve arról, hogy jó úton halad a nyomozás, és Kiana lesz az ő emberük. Minél többet beszélt vele, annál jobban érezte ezt. Azon felül, hogy Kiana nem volt segítőkéz, látni vélték őt piros, mikiegeres pólóban, olyanban, mint ami Heather testét takarta. Kiana a későbbiekben úgy nyilatkozott, hogy hasonló mikiegeres kapucnis pulóvere volt, de pólója nem. A kérdéses pólón kívül Kiana közösségi média aktivitása is felkeltette a rendőrség érdeklődését. Április 9-én, Heather eltűnésének napján, kiposztolta a Facebookon, hogy nem tudja elhinni, ami történt. Majd ezt követően, ugyanazon a napon, egy másik posztjában arról írt, hogy ha valaki gyilkosságot követel és elmebajra hivatkozik a tárgyalás során, csak 8-10 évet kap. A kódolt üzenet, a piros póló, és az, hogy egyébként sem nagyon hajlott a rendőrséggel való együttműködésre, a nyomozókat arról biztosította, hogy köze lehet az ügyhöz, és Kiana valamit rejteget. Természetesen minden gyanúsítást határozottan elutasított és ügyvédet fogadott. Hivatalosan ugyan nem vádolták meg, de folyamatosan célkeresztben tartották. 2015 késő májusában a rendőrség egy újabb lehetséges gyanúsítottat nevezett meg, Omar Satchel 34 éves büntetett előéletű férfit, aki betörés, rablás és fegyverre való visszaélés miatt börtönben volt éppen. Ami érdekes, hogy a börtönbeli látogató listáján megjelent egy név, amit a nyomozók már ismertek, és aki miatt a szemükben még érdekesebbé vált Omar. Nem sokkal a bebörtönzését követően ugyanis Kiana Bor látogatta meg Omart a börtönben. Azt nem közölte a rendőrség, hogy Kiana vezette el őket Omarhoz, vagy Omaron keresztül jutottak el Kianához. Minden esetre az, hogy a két gyanúsítottnak köze lehet egymáshoz, az bizonyította a rendőrség számára, hogy ebben a szálban van valami. Azt viszont, hogy hogyan és miként kapcsolódnak Heatherhöz, egyelőre nem árulták el. De ahogy haladt előre a nyomozás, erre a kapcsolatra is egyre jobban rávilágítottak. Júniusban nyilvánosságra hozták, hogy Heather toxikológiai vizsgálata bizony pozitív lett marihuánára, és augusztusban O'Connell nyomozó elmondta, lehetséges, hogy Heathert azzal a fegyverrel ölték meg, ami miatt Omar börtönbüntetését tölti, és ami nem más, mint Omar barátnőjének, Margaretnek a regisztrált 380-as kis kaliberű Cobra maroklőfegyvere. Egy aprócska probléma merül csak fel, a rendőrség nem találta a fegyvert, hogy ezt az elméletét bizonyítsa. Sőt, igazából azt sem tudták meghatározni, hogy hol ölték meg Heather-t. Ezek a kételyek viszont nem akadályozták meg O'Connor nyomozót abban, hogy szeptember 12-én, 5 hónappal az esetet követően megnevezze Omart és Kianát, mint a Heather gyilkosság gyanúsítottjait. Omar börtönben ült, Kiana letartóztatását viszont a rendőrség valamiért halogatta. Viszont tudni vélte, hogy milyen kapcsolatban lehetett Heather Omarral és mit kereshetett a Summerton apartman házban. Ahogy azt a toxikológiai vizsgálat kimutatta, Heather marihuánát fogyasztott halála előtt, és Omar tudottan drogokkal is üzletelt. O'Connor nyomozó teóriája szerint tehát Heather azért ment az apartman házba, hogy füvet vegyen. Omar pedig ott volt és drogüzletet bonyolított. Szóval Heather szervezetében drogot találtak, Kiana a Summerton apartman házban lakott, és ismerte Omart, aki drogdíler, Heather tehát az elmélet szerint a Summerton apartman házban Kianától, vagy direkt be Omartól vásárolta a füvet. A nyomozás tovább folytatódott 2015 őszén és az azt követő télen is. Letartóztatás nélkül. O'Connor nyomozó a nyilvánosságtól kért további tippeket Omar feltételezett drogüzletéről, és azokról a telefonokról, amit Omar párhuzamosan használt vagy használhatott az üzletelései során, így jutva további adatforgalom és helyadatokhoz, ami alapján Heatherhöz tudja őt kapcsolni. Decemberben Omar úgy döntött, hogy megtörve az eddigi hallgatását nyilatkozik a sajtónak. Tagadta, hogy valaha is találkozott volna Heatherrel, és hogy bármi köze lenne halálához. Szerinte ő és Kiana ok nélkül váltak a rendőrség célpontjává ebben az ügyben. Azt is állította, hogy a gyanúsítás fő oka az, hogy mindketten feketék, a főleg fehérek lakta közösségben. Elismerte, hogy követette hibákat az életében, a droghasználatot is beleértve, de tagadta, hogy gyilkos lenne. Omarnak egyébként alibija is volt Heather eltűnésének idejére. Állítása szerint azokban a napokban a Days Inn hotelben lakott, nagyjából 20 percre Heather lakhelyétől. Az érintett februári nap estéjét pedig egy környékbeli bárban töltötte, majd éjjel 23:30-re vissza is tért a hotelbe. A rendőrség bár igazoltnak találta Omar alibijét, nem zárta ki a lehetőséget, hogy az említett időintervallumban máshol is járhatott. Valahogy úgy álltak hozzá, hogy jó az alibi, de nem elég jó, és valamivel több bizonyíték kellene. A következő hónapokban is folyt tovább a nyomozás O'Connor detektív vezetésével. 2016. februárjában Kianát letartóztatták lopásért és egy idős hölgy iratainak jogosulatlan használatáért. Bár eddig nem vádolták meg a Heather gyilkosságához köthetően, O'Connor meg volt győződve arról, hogy köze van hozzá. Olyannyira, hogy azt nyilatkozta, idézem, Kiana letartóztatása pontosan mutatja, hogy mire is képes valójában. Véleményem szerint viszont elég nagy a különbség egy bankkártyával való visszaélés és egy brutális gyilkosság között. Nehéz megítélni, hogy a detektív miért hajtott ennyire Kianára, minden esetre egyre személyesebbnek tűnt az ügy. Kiana bármikor beperelhette volna a nyomozót zaklatásért, hiszen le nem tartóztatták, csak folyamatosan kapcsolatba hozták az ügyjel. Hiába múlt el Heather halálának évfordulója, O'Connor nyomozó nem változtatott a stratégiáján. Egy évvel az eset után a rendőrség két lehetséges elkövetőt tudott felmutatni, letartóztatást, hivatalos vádemelést, igazi áttörést nem. Omart 3 év börtönre ítélték fegyverrel való visszaélés miatt, amit végül sehogy sem tudtak a Heather ügyhöz kötni. 2016. április 19-én egy évvel és 9 nappal Heather holttestének megtalálását követően O'Connor egy újabb, harmadik gyanúsítottat is megnevezett. Szintén egy férfit, Kerry Jeffrit. Kerry, aki akkor 26 éves volt, O'Connor állítása szerint még Michiganből ismerte Omart és jött utána Fremontba. Továbbá azt is állította, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy Kerry részt vett a gyilkosságban, de hogy mi is ez a bizonyíték, azt nem árulta el. Kerry elismerte, hogy tudja ki Omar, de csak párszor találkozott vele, futólag. Nincs közöttük nagy barátság, csak ismerettség. Kianához és Omarhoz hasonlóan tagadta, hogy ismerni Heather-t és hogy köze lenne a halálához. A nyomozás ezen szakaszában úgy tűnt, hogy mindkét oldal, a rendőrség és gyanúsítottak is, csak az ő mondta, ő volt, nem ő mondta, nem ő volt vonalon mozgott. mindaddig, amíg nem történt valami, ami az egész nyomozást fenekestül felforgatta. 2016. június 24-én Sean O'Connell nyomozót menesztették a Sandusky megyei sheriff irodától, és nyomozást indítottak ellene bizonyíték manipulálása, eltüntetése és szándékos félretájékoztatás miatt. Az ügye viszont egy sokkal komolyabb, a sheriff irodán belül zajló problémára is felhívta a figyelmet. Mint kiderült, O'Connell és a sheriff kapcsolata megromlott az elbocsátását megelőző évben. O'Connell ugyanis nyomozni kezdett a sheriff ellen, és meg is gyanúsította vényköteles gyógyszerekkel való visszaéléssel, pontosabban azzal, hogy a sheriff nem megfelelően semmisítette meg a rendőrségnek átadott, vagy a rendőrség által lefoglalt receptköteles gyógyszereket. Az ezt követő hónapban sokan éresen bírálták a sheriff irodát, és megkérdőjelezték annak megbízhatóságát. A belső nyomozás megállapította, hogy O'Connell bizalmas információkat szivárogtatott ki Heather gyilkossági ügyével kapcsolatban. Ezzel több szabályt is megsértve. Kevesebb, mint egy héttel ezután, augusztus 24-én, Kyle Overmyer sheriffet 43 rendbeli különböző büntettel gyanúsították meg, aminek nagy része a gyógyszer függőségéhez kapcsolódott. 3 hónappal később 4 év börtönre ítélték. Bár O'Connellt menesztették, a nyomozás tovább folyt ellene. Heather családja eközben elhűlve figyelte az eseményeket, és jött rá arra, hogy a lányuk gyilkosa és az utána folyó nyomozás hogyan vált köddé ebben az ideálisnak kevésbé mondható rendőrségi légkörben. Csak imádkozhattak azért, hogy az új sheriff ténylegesen nyomozni fog az ügyben. 2017. januárjában az új sheriff Chris Hilton első bejelentésével tisztázta Kianát, Omart és Kerit, és bejelentette, hogy előről kezdik a nyomozást. A következő pár hónapban 50 kihallgatás történt az ügyben, majd 2017. június 1-én, több mint 2 évvel Heather halálát követően letaglózó bejelentést tett a rendőrség. Letartóztattak egy férfit az üggyel kapcsolatban, Daniel Myers-t. Daniel Myers együtt dolgozott azon az éjjelen az üzemben Heatherrel, és egyszerre járt le a műszakjuk. DNS-ét megtalálták Heather körme alatt. A rendőrséget a Google által gyűjtött GPS adatok vezették el Daniel tréleréhez. A legmegdöbbentőbb, hogy O'Connell tudott Danielről. Heather egyik munkatársa kevéssel a gyilkosságot követően e-mailt küldött neki azzal, hogy tud valakit, aki biztosan képes lenne elkövetni egy ilyen szörnyű büntettet, és meg is nevezte Daniel Myers-t. O'Connell azonban figyelmen kívül hagyta ezt az információt. Az új tényeken alapuló nyomozás megállapította, hogy reggel 6 óra 30-kor, kevesebb mint 15 perccel a műszak végét követően, Heather a telefonjának helyadatai alapján Daniel lakókocsijánál volt, mindösszesen pár mérföld le az üzemtől, ahol mindketten dolgoztak. A nyomozók szerint Heather oda mehetett Daniellel, hogy kicsit lenyugodjon, miután megbukott a vizsgán és hevesen veszekedett a barátnőjével. A férfi feltehetően közeledni próbált, amit ő elutasított, mire az erőszakossá vált. Ami még hátborzongatóbb, hogy Daniel a gyilkosságot követően igyekezett beolvadni a gyászolók közé. $125 adakozott Heather lánya számára, megjelent a temetésen, és üzenetet is hagyott a Heather emlékére készített oldalon. Idézem. Heather, bár csak rövid időre ismertük egymást, egy igazán csodálatos ember vagy. Mosolyod, hiányozni fog az üzemből. Mindig gondolni fogok rád és lányodra. Légy áldott, kislány! Daniel letartóztatásával egy másik gát is átszakadt. A Whirlpool gyárban dolgozó nők sora számolt be arról, hogy Daniel mikor és hogyan hozta őket kellemetlen helyzetbe. Egy idősebb gyári tréner egyenesen azt javasolta az újonnan érkező fiatalabb női dolgozóknak, hogy maradjanak távol tőle. Azt persze nem lehet tudni, hogy ezt jelezték-e a cégvezetés felé, de az biztos, hogy a HR nem állt a helyzet magaslatán, ha ilyesmi kialakulhatott az üzemben, és ahelyett, hogy egyből kirúgták volna a renitens beteg férfi alkalmazottat, hagyták, hogy a női dolgozók feszengenek miatta. Miután letartóztatták és meggyanúsították a gyilkossággal, 10 újabb nő jelentkezett a rendőrségen és vádolta meg Danielt erőszakkal vagy zaklatással. Minden egyes részlet, amit megtudtak, egyre sötétebb képet festett erről az embernek nehezen nevezhető valamiről, és arról, hogy egy ilyen személyiség hogyan is maradhatott eddig észrevétlen. Sokan hitték azt, hogy Heather nem az első áldozata. 2009-ben Daniel akkori barátnője Lee Ann Slater mellkaslövés miatt vesztette életét, a Sandusky megyei sheriffhivatal akkor a halálát öngyilkosságnak minősítette. Lee Ann családja viszont mindvégig meg volt győződve arról, hogy Daniel végzett vele. Az akkori nyomozása, Heatheréhez hasonlóan, szervezetlen és esetleges volt. Például a kokáért Daniel kezét nem tesztelték lőpormaradványokra. Látván a rendőrség inkompetens viselkedését, egyre többen kezdték úgy gondolni, hogy Danielnek bizony Lee Ann halálához is köze van. A beszámolók alapján Daniel egy erőszakos, szexuálisan deviáns, erőszakra hajlamos, a nőkkel szemben lekezelő és elnyomó személyiség. A kár viszont, amit a börtönbe kerülés előtt okozott, még ennél is tovább mutat. Lánya a saját bőrén tapasztalta meg mindezt. Miután példaként apja nők felé irányuló erőszakos viselkedését kapta, ezt is fogadta el, mint normát. Miközben formálta saját egyéniségét, a látott értékeket építette be, mint az erőszak és a teljes elnyomó kontroll. Természetesen végül ő maga is egy erőszakos kapcsolatban kötött ki. Elmondási szerint annyira tartott apjától, hogy rendszeresen szándékosan ágyba vizel, ugyanis félt kimenni a fürdőszobába. Előfordult az is, hogy az apja elvette a körömlakjait az aktuális barátnőjének, hogy ne tűnjön annyira nőiesnek, azt ugyanis nem tudta elfogadni. Egy másiknak letépkedte a műkörmeit ugyanezen okból. Danielnek ugyanis határozott elképzelése volt arról, hogy egy nőnek hogyan kell kinéznie, vagy hogy hogyan kell a haját viselnie. Például a kokáért hosszú ideig nem beszélt a lányával, annak rövid haja miatt, mondván, hogy úgy néz ki, mint egy fiú. Heather lenyírt haja is ilyesmire utalhatott, talán ezzel akarta elvenni a nőiességét. A Sandusky megyei ügyész szerint az áldozat hajának levágása nagy valószínűséggel próbálkozás volt a DNS bizonyítékok eltüntetésére. Viszont ismerve Daniel beteg elméjét, valószínűleg látszik az is, hogy az áldozat megalázása is szerepet játszott benne. Daniel pár évet előzetes letartóztatásban töltött, mielőtt a bírósági eljárás megkezdődött ellene. Kezdetben nem vallotta magát bűnösnek, de a tárgyalását megelőzően 2019. február 30-án meggondolta magát. A halálbüntetés elkerülése véget bűnösnek vallotta magát Heather Bogle meggyilkolásában. Végül életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a fellebbezés lehetősége nélkül. Sean O'Connell csőlátásának köszönhetően az ügy felgöngyölítése elhúzódott. A nyomozás közben meggyanúsított Kiana élete ketté tört, munkáját elvesztette, halálos fenyegetéseket kapott és gyermekét a folyamatos zaklatások miatt ki kellett vennie az iskolából. Mint kiderült, O'Connell nyomozó járt el Kiana egykori párja ügyében, aki 10 évet kapott rablásért. Ez volt az, amire a Facebook posztjában utalt, amit utána felhasználtak ellene a Heather Bogle ügyben. Sean O'Connell végül bűnösnek vallotta magát a Kianát és Omárt felmentő DNS bizonyíték eltitkolásában. 2 év börtönbüntetésre ítélték, amit letöltött és 2020. júliusában szabadult. Omar Satchel jelenleg is börtönben van az ügytől teljesen független okból. Kiana éveket töltött azzal, hogy újraépítse az életét. Heather családja pedig feleslegesen szenvedett a hibát hibára halmozó nyomozó miatt hosszúra nyúlt nyomozás során. Hallgasd meg a többi bűntények podcast epizódot a Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet, és kövess a Facebookon, Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például a Heather kocsijának csomagtartójáról készült fotót. Addig is, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.